megkezdi a hitvallásnak a magyarázatát. Témánk: hiszek az egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Először is, mit jelent az, hogy a hitvallás sorrendjében beszélünk a hitünkről? Mik ezek a hitvallások? Professio fidei, credo. Ezek a hitvallások olyan összefoglalásai a keresztény hitünknek, ami rövid formula, olyan összefoglalás, ami szabályokba fogja a hitnek a tartalmát, olyan összefoglalás, ami egy közösségnek a hitét vallja meg. Ezeknek a hitvallásoknak az elfogadása feltétele volt a közösséghez való csatlakozásnak. Ősidőktől, az apostoli időktől kezdve a hit megvallása feltétele volt annak, hogy valaki elnyerje a keresztséget. A legrégebbi hitre utaló vagy hitet összefoglaló formulák, amiket magában a Bibliában találunk, ilyenek, hogy Jézus a Krisztus. Vagyis megvallja valaki Jézust, az ismert názáreti személyt, Messiásnak. Vagy a Szent Háromság megvallása, mint az első keresztény nemzedék óta folyamatosan. Ám ez hamarosan nem volt elég, ezért keresztelési hitvallások alakultak ki. A keresztelési hitvallások javában az üldözések korában is már használatban voltak. Az a rövid hitvallás, amit apostoli hitvallás vagy kis hiszek egy néven ismerünk, a római egyház keresztelési hitvallása volt. Tehát nem véletlenül övezi olyan nagy tisztelet, nem véletlenül emelték ki a hitvallásoknak a sorából. A másik jeles és kiemelkedő hitvallásunk az, amelyet a Szentmisében a hosszabb formulában használunk. Ezt úgy nevezzük, hogy Nicea konstantinápolyi hitvallás, hiszen az első niceai egyetemes zsinat 325-ben és az első konstantinápolyi egyetemes zsinat 381-ben fogadta el ennek a hitvallásnak a formuláját, a Szent Háromság hite ennek a két zsinatnak az ünnepélyes hitvallásából rajzolódik ki előttünk. Na most, ennek a hitvallásnak különleges értéke, hogy kelet és nyugat egyházainak közös kincse. Tehát az ortodox egyházakkal egyként valljuk keleten és nyugaton, egy nagyon kis eltéréssel, amire majd azért utalni fogok, e szerint a formula szerint a keresztény hitünket. Az első, amit a hitvallás kimond, Isten egysége és atyasága. Hiszek az egy Istenben, a mindenható Atyában. Az Istenben való hittel kezdődik a hitvallás. Miért? Azért, mert ez a legfontosabb igazság, Istennek a léte. Erre az igazságra épül minden más tanítás, hitünk minden más tartalma, ami az emberről és a világról szól. Tehát mindenek előtt Istenről kell beszélnünk. Isten egységét, egyetlen voltát valljuk. A második törvénykönyvben, tudjuk, Mózes 5. könyvében, ott található az a formula, az az imádság, amely a zsidóság életében ma is a legfontosabb. Halld, Izrael, hogy az Úr a te Istened egyetlen Isten. Igen, aki a választott népnek kinyilatkoztatta magát, egyetlen Isten. És a kereszténység őrzi ezt a régi monoteizmust, a tiszta egyisten hitet. Krisztus és a Szentlélek megvallása, Istennek vallása nem okoz felosztást az Isten egységében. Nem osztjuk meg az egyetlen Istent. Istennek a neve fontos a számunkra. Természetesen az ősi magyar szó nem a Bibliából való, hanem olyan ősi népeknek a szókincséből, akik szintén személyes természet fölötti létezőre alkalmazták ezt a szót. De hát mit mond a Biblia? hogyan mutatkozik be ez az egyetlen Isten a kinyilatkoztatásban. Ugye az égő csipkebokorról szóló történetben azt olvassuk, hogy Mózesnek azt mondja, én vagyok, aki vagyok, vagy én vagyok, aki van. Igen, szokták a nevét tiszteletből el is hallgatni, ki is pontozni, tudjuk a négy betű az Ószövetségben Isten nevének a rövidítése, jelképe. Gyakran tiszteletből neve helyett az Úr kifejezést találjuk. Igen, csak egy Isten létezik önmagában és korlátlanul. Tehát valóban a legtöbbet mondta meg nekünk a kinyilatkoztatás önmagáról, amikor azt mondja, hogy én vagyok, aki van. Mert minden más lett, minden más keletkezett, minden másnak esetleg vége is szakadhat. Tehát a léte nem olyan feltétlen, mint az Istené. Ő az, aki minden feltétel nélkül van, és minden más létező tőle kapja az életét, tőle kapja a létét. És Jézus saját magáról is kimondja ezt a nagy szót, hogy én vagyok. János evangélium 8. fejezetében találjuk ezt, a 28. versben, megrendítő kijelentés, és milyen megrendítő lehetett a kortársainak, akik ezt tőle hallották. Nem véletlen, hogy az evangélium is azt mondja, megszaggatják a ruhájukat, megbotránkoznak, hiszen kimeri mondani, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És Isten kinyilatkoztatta a nevét, hogy ő az, aki van. Tehát felette áll a világnak és a történelemnek, ég és földnek, a mindenségnek ő a teremtője. De ha Isten van, ilyen feltétlen módon van, akkor Isten hűséges. Közel áll a népéhez, közel áll hozzá mindig, hogy megszabadítsa. És Isten szent, vagyis felüláll a világon, mérhetetlenül magasabb, mint ez a világ. És Isten irgalomban gazdag, mert hozzá vissza lehet térni, ha ő az örök és állandó és feltétlen létező. Kész a bocsánatra. És Isten szellemi lény, mert nem az érzékszerveinkkel megtapasztalható teremtett és keletkezett anyagnak a világába tartozik, hanem mérhetetlenül magasabb rendű. Úgy is mondjuk ezt szép latin szóval, hogy transzcendens. Fölül haladja ezt a világot. És ha ő az, aki van, és minden más tőle lett, akkor ő mindenható, örök és személyes Isten. Nem maga a mindenség. Ma divat a panteizmus, divat vallásos tisztelettel nézni a teremtett világot, és azt mondani, hogy minden Isten, az anyag, a kozmosz, mi magunk, a növények, szóval minden. Mi keresztények nem ezt valljuk. Mi azt valljuk, hogy Isten más, mint a világ, mérhetetlenül fölötte áll, nagyobb, hatalmasabb, szentebb, ő a világ alkotója. Isten tökéletes, benne igazság és szeretet van, olyan lét, amely végtelenül pontosan ismeri ezt a teremtett világot. Hát ezért is ő az igazság, mert ő mindent tud erről a világról. Igen, ő az igazság, aki nem csalhat és nem csalatkozhatik. Nem csalatkozhatik, hiszen mindent tökéletes pontossággal ismer. És Jézus megtestesülésével a bölcsességet hozta el közénk most már emberként, azt mondja, azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Hol is mondja ezt? Pilátus előtt, amikor éppen halálra akarják ítélni. És miért is kerül Pilátus elé? Mert a nagy tanács előtt Isten jobbjára ültette magát. Ez volt az, amit káromkodásnak érzékeltek a jelenlévők. De hát, ha egyszer igazat mondott, ha egyszer ő valóban Isten, ha ő a jobbján ül az atyának, akkor ezt kellett mondania, azaz tanúságot kellett tennie az igazságról. De Isten nem csak igazság, hanem maga a szeretet. Miért is? Azért, mert mindent ingyenesen ajándékoz. Már magát a létet is, a teremtett világot. Őt senki nem kényszerítette rá, hogy megteremtse a mindenséget, hanem szeretetből tette ezt. A Fiú és a Szentlélek kinyilatkoztatásával Isten megmutatta, hogy ő a szeretet örök csodája már önmagában is. Mi keresztények az egyetlen Istent egyben szeretett közösségnek is tiszteljük a Szent Háromság titkában. Egy Istenben hinni nagy dolgokat jelent az ember élete számára. Azt jelenti, hogy ismernünk kell, hogy el kell ismernünk az ő végtelen nagyságát, fönségét. Tehát hálaadásban kell élnünk, hiszen mindent tőle kapunk. És bizalomban kell élnünk, mert ha Isten végtelenül hatalmasabb a világnál, ha szeretetből alkotta ezt a világot, akkor bármi történjék is itt a világon belül, végül is neki lesz igaza. Végül is a szeretet fog győzni, végül is a világmindenség útja arra fog haladni, amerre ő az alkotó szeretetből elgondolta. Ezért van az, hogy a keresztény ember optimista. Akkor is optimista, ha borzalmas dolgot kell maga körül vagy a történelemben tapasztalnia. És a keresztény ember ember szerető. Miért is? Ha elismerjük Istent annak, aki, akkor tudjuk, hogy az embernek is ő a teremtője. Erre majd még részletesebben is visszatérünk. De hát akkor a teremtett emberiség egyetlen egység, akkor mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és mindannyian testvérei vagyunk egymásnak. És azután minden ember magán hordozza Istennek a képmását, az ő képére alkotott bennünket. Tehát méltósága van az embernek. Nem pusztán anyag, nem pusztán értelmes anyag, aki véletlenül fejlődött személyé, hanem Isten képmása, akit tisztelnünk kell magunkban és egymásban is. Igen, tisztelettel és helyesen fogjuk használni a világ dolgait is, mert a mindenható Istenben hívő ember, a Teremtőben hívő ember szereti a világot. Nem ellenséges, rideg, gonosz környezetnek tartja, nem értelmetlen, véletlenszerű összemosódásnak, hanem tudja azt, hogy a fő szeretet és a legnagyobb okosság az, aki alkotta a világot. És akkor ezért tiszteljük a teremtett dolgokat, ezért élünk velük mértékletesen, ezért kíméljük például a természeti környezetet is. Tehát ma, amikor az állatvilág, növényvilág, a levegő, a talaj tisztasága olyan fontos érték a szemünkben, keresztény emberként vegyük tudomásul, hogy ez az Istenbe vetett hitünkből egyenesen következik. Tiszteljük és szeressük a körülvevő egész mindenséget. A Szent Háromság az a titok, amit keresztény ember Istenről hisz és vall, és ez is benne van már a krédónak az első szavaiban, mert azzal, hogy az Atyát említjük, megnyitjuk a sort, megnyitjuk a Szent Háromság személyeinek felsorolását. A keresztény hitnek a központi titka a Szent Háromság misztériuma. A keresztények az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kapják a keresztséget. Titok ez, mert puszta emberi ésszel nem ismerhető fel. Krisztus eljövetele és a Szentlélek elküldése előtt ez a titok rejtve volt. Krisztus az, aki kinyilatkoztatta, és ez a titok minden más hittitoknak a forrása. Ha majd a hitünk rendszerét áttekintjük, látni fogjuk, hogy legnagyobb titkaink mindig összefüggenek magával a Szent Háromsággal. Atyának valljuk az első isteni személyt, az Atya misztériumának megvallásával kezdjük a hiszek egyet. Atya, mert mindennek ő a teremtője, minden tőle származik, de atya azért is, mert öröktől fogva nemzi a fiút, aki az ő igéje. Dicsőségének sugárzása és lényegének képe mása, ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Mit nyilatkoztatott ki nekünk Jézus az atyáról? Kinyilatkoztatta pontosan azt a szeretetet, amellyel az emberiséget nézi, amellyel magát Jézust is nézi. És ő imádságában hányszor atyának nevezi az Istent. Atyának úgy is, mint az első isteni szemét. Önmagáról úgy beszél, mint aki majd az atya jobbján ül, mint aki ugyanazon a trónuson foglal helyet. De Jézus kinyilatkoztatja nekünk a Szent Lelket is. A harmadik isteni szeméről is valljuk, hogy egylényegű és egyenlő méltóságú az atyával és a fiúval. Persze a személy, meg a természet, meg a lényeg, ezek érdekes fogalmak a mi nyugati kultúránkban. Olyan fogalmak, amelyek a Szent Háromságtani vitákig ki sem alakultak. Tehát abban a jelentésükben, ahogyan a nyugati kultúrában használjuk őket, azért alakultak ki, mert a Szent Háromság titkáról akartak pontos és igaz módon beszélni a keresztények. A IV. Századnak a nagy vitái voltak ennek a fogalmi tisztázódásnak a színterei. Na most, amikor azt mondjuk, hogy az atyától származik a Szentlélek, akkor igazat beszélünk, hiszen örök ajándék a lélek. Olyan ajándék, amit az atya ad a fiúnak. Úgy is mondja Szent Ágoston, hogy az atya szeretete a fiú iránt, és a fiú viszont szeretete. Származik a Szentlélek a fiútól is ilyen értelemben, különösen pedig, ha mi emberek nézünk a Szentlélekre. Jézus néha azt mondja, hogy ő fogja elküldeni a Szent Lelket. Máskor azt mondja, majd az atya küldi el. Tehát valóban az atya és a fiú közreműködésével kapjuk mi emberek a Szentléleknek az ajándékát. Na most azt, hogy a fiútól is származik, a nyugati egyház bizony a 8.-9. századtól kezdve ilyen kifejezett formában is vallja, bővítvén ezzel a régi nicea-konstantinápolyi hitvallást. Tudjuk, ez a pont az, ahol a régi keleti egyházak megőrizték, ragaszkodtak a régi formulához, nem vették át a bővítést. Pedig a nyugati egyház hitében megvan ennek a maga mélysége, nem pusztán egy díszítő jelző, ami a szép hangzás kedvéért került volna a szövegbe. Na nem, minthogyha liturgiában például nem volna meg ilyesminek is a helye. Tudjuk például, hogy főleg Hispániában a liturgikus szövegek néha a felsorolásokat a szépség kedvéért is bővítették egy-egy szóval. Itt azonban többről van szó, mint a puszta szép hangzásról. Az atya és a megtestesült fiú küldi a világba a Szent Lelket. Igen, a Szentlélek itt a világban is működik, vezeti az egyházat. Arra vezet bennünket, hogy megismerjük a teljes igazságot. Miféle teljes igazságot? Hát arról beszéltünk a múlt alkalommal, hogy Krisztusban eljött hozzánk a teljes isteni kinyilatkoztatás. Hogy lényeges újdonságot Isten már nem akar közölni az emberiséggel. Mit jelent akkor az, hogy majd a Szentlélek elvezet a teljes igazságra? Mit is? Azt jelenti, hogy Krisztusnak az egyetlen és végső igazsága a történelem millió és millió helyzetében érvényesül, és nekünk a saját életünk ezernyi helyzetében kell felismerni, hogy most tőlünk mit kíván Krisztus. Ki az, aki megmutatja ezt nekünk? A Szentlélek. Ezért is kérjük fontos döntések előtt mindig a Szentléleknek a világosságát és erejét. Az egyház hitének megfogalmazása, szép formula, egy Istent vallunk három személyben. A három személy azonban egyetlen isteni természetet hordoz, egyetlen és oszthatatlan istenség. Valóban különböznek egymástól, nem csak a megjelenésük módját illetően, nem csak a szerepüket illetően, hanem valóban különbözik a három személy, és mégis egyetlen Istenben, egyetlen Istent alkot. A fiút az atyától az örök születés különbözteti meg, hiszen örökké születik az atyától. A Szentlélek pedig örökké származik, öröktől származik. Tehát mind a három személy egy azon isteni örökké valóságban részesül. Működésükben is elválaszthatatlanok. Igaz, hogy például az atyát különösen is tiszteljük, mint a mindenség teremtőjét. De majd látni fogjuk, hogy a fiú Isten is ott van a teremtésnél, hiszen Isten igéje által alkotja a mindenséget. És ott van a Szentlélek is, akiről már a teremtés történetében azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek felett. Tehát a Szent Háromság egésze ott van már a világ teremtésének kezdeténél. Istenről valljuk, hogy mindenható. Istennél semmi sem lehetetlen, és valljuk róla, hogy erős, hatalmas. Ez a hatalmas és ellenállhatatlan isteni erő azonban együtt működik a mi szabadságunkkal. Azt akarja, hogy mi emberek szabadon engedelmeskedjünk neki. Tehát nem kényszerít bennünket, keresztény ember nem azt vallja, hogy az ember élete determinált, hogy születésünkkor magunkkal hozzuk az egész sorsunkat, és tulajdonképpen a neveltetés, a körülmények, meg az öröklött adottságaink pontosan meghatároznák minden tettünket. Ha így lenne, nem volna felelősségünk, nem volna méltóságunk. Ha így lenne, akkor gépek lennék. Isten azonban a saját képére alkotott minket, és ezért azt akarta, hogy értelmes és szabad lények legyünk, és örökké való életre hívott meg minket. Tehát ebben a három dologban érhető tetten az ember Isten képisége. A tudatosságban, a szabadságban és az örök élet hivatásában. Na most, ha a Teremtő, aki mindenható, a szabadságunkat is tiszteletben akarja tartani, akkor hát hogyan is áll a dolog a teremtés céljával? Miért teremtette Isten a világot? Teremtette, ahogy az egyház vallja, a saját dicsőségére, kifejezi benne a saját jóságát, szépségét, hiszen Isten szép, és igazságát. Igen, de a cél az, hogy Krisztus legyen minden mindenben, ahogy az Új Szövetségben olvassuk. Istennek tehát a dicsősége, a teremtés végcélja. De végcélja a mi boldogságunk is, hiszen Krisztusban az ember is megdicsőült és részesedik Isten életében. Ebbe a dicsőségbe hívott meg minket is. Szabadon, bölcsen, szeretettel teremtett tehát Isten a világot, de ha ez így van, akkor miért van a világban a rossz? Újra és újra minden nemzedék ezt kérdezi, mióta csak az Isten jósága és teremtő szeretete a kinyilatkoztatásból ismert az ember számára. Miért is? Hát azért van a rossz, mert az ember szabad. Azért van a rossz, mert a szabad és értelmes lényt fel kellett, hogy ruházza Isten a választásnak a lehetőségével. Azért van a rossz, mert Isten azt akarja, hogy mi szabadon tegyük az akaratát, hogy mi szabadon tegyük a jót. De ehhez lehetőséget kellett adnia arra is, hogy ne tegyük meg a jót. Isten semmiből teremtette a világot, ő a mindenség végső oka. Nem csak alakította, nem csak formálta. A világ teremtése előtt semmi sem volt. Egyedül az Isten létezett. De Isten nem csak megteremtette a világot, a felvilágosodás kora deista gondolkodóinak nincs teljes igazsága. Madács úgy mondta ezt, a gép forog, az alkotó pihen. Mi nem ezt valljuk. a világ működik, de Isten minden pillanatban szeretetével és akaratával fenntartja a világot. Ha ő nem akarná, a világ megsemmisülne egyik pillanatról a másikra. De nem csak fenntartja, kormányozza is ezt a világot az isteni gondviselésnek a terve szerint. Hogyan kormányozza a világot a beteljesedés felé? Hát nagy teológusok és gondolkodók a fejlődésnek egy különös csodáját is látják a teremtett világban. Ebben is van igazság. De azért ne legyünk naívok. Ne gondoljuk azt, hogy ezen a földön fog kialakulni a tökéletes világmindenség és a paradicsom. Nem, keresztény hitünk szerint új jégre és új földre várunk, és elmúlik ez a világ. Tehát nem puszta evilági fejlődés útján kormányoz bennünket, hanem az evilági események és az ő nagy tettei révén egy végső, egy új, egy boldogabb állapot felé. A gondviselésben tehát Isten vezeti ezt a teremtett világot, ő a sorsunknak a szuverén ura, de a teremtmények együttműködését akarja. Azt akarja, hogy vele együtt, a gondviselés tervébe kapcsolódva munkáljuk mi is az ő akaratát. Nos, mindebből, a szabadságból, a gondviselésből már látszik, hogy a bűnbeesés története micsoda szörnyű dolog volt. Ha az Ószövetségnek a lapjait olvassuk az egyház hitében, akkor azt látjuk ott, hogy minden rossznak, minden szörnyűségnek a világban az okát a Biblia a bűnben jelöli meg. Mi hát ez a bűn? Mai napság az ember elveszíti az érzékét a bűn iránt, azt mondja, hogy hát kérem, vagy olyan hibát követel az ember, amiről nem tehet, vagy ha tehet róla, hát akkor arra nincs bocsánat, akkor azt ki kell küszöbölni, ki kell rekeszteni, hogy így mondjam, a társadalomból is. Ám de a bűn nem olyan, mint a géphiba, hanem az ember személy. A bűn személyes cselekedet. Egy olyan személyes cselekedet, amikor nem engedelmeskedünk Isten akaratának, nem szeretjük viszont Istent, amikor bizalmatlanok vagyunk az Istennel. A bűnbeesés elbeszélésében ez a bizalmatlanság áll a középpontban. Nem is annyira az engedetlenség, mint a bizalmatlanság. Ugye a kísértő azt mondja a Teremtés könyve szerint az embernek, hogy ha erről a fáról esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát mintha az Isten be akarta volna csapni az embert, hogy korlátozza a szabadságát. És majd mi, majd megszegve azt, amit ő kíván tőlünk, akkor igazán nagyok és szabadok leszünk. És nem ez történik, hiszen a kísértőről, a gonoszról maga Krisztus is megmondja, hogy a hazugság atya. Hazudott az embernek is. Nem szabadság és nagyság, hanem halál és pusztulás lett a következmény. De a bűn egyben az Isten irgalmára is lehetőséget ad. Isten az, aki megígéri az ősszülőknek, hogy majd megváltót küld. Hogy majd az asszonynak a leszármazottja sarkával fogja eltaposni a kígyó fejét, ahogyan szépen és képletesen olvassuk. Ezért is ábrázolják sokszor a szűzanyát ilyen ikonográfiai környezetben. Nos, a hatnapos teremtés történetnek a vége persze a Bibliában az ember teremtése. Igen, megteremti a mennyet és a földet, a régi időknek a világlátása, természettudományos világképe szerint, ha akarjuk, ez a mindenséget jelentette. Tehát mindent, ami csak létezik, Isten teremtett. És miért mondja, hogy az ember a teremtésnek a koronája, a csúcsa, akit a legutolsó napon teremt? Hát azért, mert Isten képmásai vagyunk. Éppen az értelem, a szabadság és a halhatatlan lélek, ez az, ami bennünket ilyen sajátos küldetéssel ruház fel, ilyen sajátos szerepbe állít a világ mindenségen belül. A keresztény ember tehát ezért is optimista. Nem egy vagyunk a millió mellékszereplő közül a teremtett világban, nem véletlenszerű produktuma a puszta fejlődésnek, hanem Istennek a különleges hivatásra rendelt teremtményei. Ez mindenképpen növeli a felelősségünket, de növeli a bizalmunkat is, hogyha ennyire fontos az ember a Teremtőnek a tervében, akkor nem feledkezik meg rólunk. Igen, az ember, akiről azt valljuk, hogy testből, lélekből áll, valljuk, hogy a lelkünket, mindannyiunk lelkét külön-külön Isten közvetlenül teremti. Tehát nem pusztán a szüleinktől örököljük, mint a testi adottságokat, amelyeket persze végső soron, mint a mindenséget magát is, szintén Isten alkotja, de a lelkünket közvetlenül teremti meg. Közvetlenül és egyénileg. Tehát a keresztény ember nem hisz a lélekvándorlásban, nem mondja azt, hogy egyik ember lelke átmegy a másikba, hogy fölle kalandozik a látható és láthatatlan világ között, hanem egyedi, egyszeri, megismételhetetlen és Isten személyes barátságára hivatott minden ember. Tehát megint a méltóságnak és az optimizmusnak a hitét tárja elénk a kereszténység. De hát persze, kell beszélnünk itt a látható és láthatatlan világ teremtésével kapcsolatban bizony az angyalokról is. Az egyház kezdettől fogva hiszi az angyalok létét, akik tisztán szellemi lények, akiknek van értelmük, van akaratuk, látható testük azonban nincsen. És hisszük azt is, hogy ezek az angyalok, ahogyan a görög nevük mutatja, Istennek a küldöttei. Nekünk annyiban van közünk hozzájuk, annyiban érintkezünk velük, amennyiben Isten az üdvösség története érdekében feladatokat bíz rájuk. És úgy találkozunk velük, mint örömhírvivőkkel, úgy találkozunk velük, mint Isten gondoskodó szeretetének az eszközeivel. Van őrangyalunk, ahogy az egyház vallja. És vannak olyan nagy angyali lelkek, akiket a Biblia megnevez. Nem véletlenül ünnepli a liturgia Szent Mihályt, Szent Gábrielt, Szent Ráfaelt. De persze az ember mindig kíváncsi, az ember mindig spekulál, és hát a túlzott részletességbe menő spekulációk olyan elképzeléseket is szülhetnek az angyalok körül, aminek aztán már a kinyilatkoztatásban vajmi kevés alapját találjuk. Tehát ha azzal a komolysággal tekintünk az angyalokra, ahogyan azt a kinyilatkoztatás és a tanítóegyház elénk adja, akkor nincs abban ma sem semmi szégyelnivaló, nincs abban ma sem semmi olyan, ami ellenkezne a racionális embernek és a komolyan hívő embernek a világnézetével. Meg kell még említenem, hogy az emberi bűnbeesés nem csak egy egyszeri esemény, hiszen ebből következett az áteredő bűn. Elvesztette az ember az ősi ártatlanságnak az állapotát, a bűn és a büntetés minden emberre átszállt. És ennek az áteredő bűnnek a terhe volt, hogy a kegyelem állapota, a megszentelő kegyelem állapota, amiről majd még szólunk, bizony születésekor nem ajándéka az embernek, hanem Krisztus megváltói áldozata nyomán a keresztség szentségében nyerhetjük el azt. De a bűnbeesés történetében maga a Szentírás elmondja, hogy Isten megváltást ígér, megváltót ígér a bűnbeesett embernek, akkor sem feledkezik meg róla. Ez lesz az a gondoskodó szeretet, amely majd Krisztusban, az ő megváltói művében teljesedik ki. Erről azonban már a következő alkalommal szeretnék szólni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!